A küldetésünk van, ige hirdetés sorozatunk következő állomásához érkeztünk. Így olvassuk ezen a mai délelőttön Isten igéjét az apostolok cselekedeteiből, mégpedig a 6. fejezet első versétől kezdve. Így hangzik az élő Isten szava az apostolok cselekedetei 6. fejezetének első versétől. Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, a görögül beszélő zsidók zúgolódni kezdtek a héberül beszélők ellen, hogy a naponkénti gondoskodásban elhanyagolják a közülük való özvegyasszonyokat. Ekkor összehívta a 12 a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik. Nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál, hanem válasszatok ki magatok közül, testvérek, 7 férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába. Mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és szentlélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, Prokhoroszt, Nikánort, Timónt, Parmenászt és Nikoláoszt, az antiókiai prozelitát. Az apostolok elé állították őket, és miután imádkoztak, rájuk tették kezüket. Az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. Imádkozzunk. Atyán, kérünk, hogy szólj, jelensd ki magadat, és vidd véghez bennünk mindazt a változást, ami a növekedéshez szükséges. Amen. Foglaljunk helyet. Minden gyülekezet, minden egészséges gyülekezet, amely szereti az Urat és keresi őt, kívánja a növekedést. Minden egészséges gyülekezet szeretne növekedni, sőt azt mondhatjuk, hogy egy egészséges gyülekezetnek az a természete, hogy növekszik. Itt egy olyan gyülekezetről olvasunk, ami növekszik, ami betölti az Isten akaratát, és ennek nyomán növekszik. De a növekedés mindig változással jár együtt. Ezt olvastuk, azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, a görögül beszélő zsidók zúgolódni kezdtek a héberül beszélők ellen. Adja Isten a növekedést, mert a gyülekezet keresi őt, de a növekedéssel együtt megjelennek a problémák is. Mert a növekedés mindig potenciális problémákat rejt magában. A növekedés magában rejti a nehézségeket, a kihívásokat, a problémákat, mert a növekedés során mindig megváltozik az addig fennálló rend. És ez az, ami az emberek között időnként problémákat generál. Márpedig egy olyan gyülekezetnek, ami kívánja a növekedést, ami vágyik arra, hogy növekedjen, előre fel kell készülnie arra, hogy a növekedés megoldandó problémákat fog hozni. Mert megváltozik az a rend, ahogyan egészen eddig működtünk. És hogyha növekszünk, akkor lehet, hogy nem ülhetsz majd le arra a helyre, ahol szoktál ülni. Hogyha növekszünk, akkor lehet, hogy az az épületünkre, a közösségünkre olyan feladatokat ró majd, amikkel egészen addig nem szembesültünk, és az ember jellemét, ami alapvetően mindig a biztonságra, a szilárdságra törekszik, a változás megzavarja. Hát ezért rejt magában a növekedés mindig potenciális problémákat. Mert beáll egy rend, egy status quo, mi így szoktuk, És abban a pillanatban, amikor a növekedés áttöri a mi így szoktuknak a gátját, akkor az ember lelke hajlamos megzavarodni. Mi történik, hogyha egyre több ember jön ide be, és jönnek olyanok is, akik nem pont olyan személyiségűek, mint amilyen te vagy, vagy mint amilyen én vagyok, vagy mint amilyen mi vagyunk. És hirtelen nem annyira komfortos már együtt lenni, mert hát olyan emberekkel is találkozni kell, akik nem pont olyanok, mint mi. A növekedés mindig potenciális problémákat rejt magában, de egy olyan gyülekezet, ami vágyja a növekedést, előre felvértezi magát ezzel a felismeréssel, és készül arra, hogy hogyan kezelje ezeket a felmerülő problémákat. Mert azt látjuk, hogy az apostolok nem féltek átalakítani a rendszert. Még akkor sem, hogyha ez a rendszer idestova néhány hónapos volt. De ezeknek az embereknek ez alatt a néhány hónap alatt állandóan változtatniuk kellett a rendszert. Mert a 120 főnyi gyülekezetből egy ige hirdetés nyomán lett 3120 főnyi, egy következő ige hirdetés során 5120 főnyi, és hát ez a változás magában rejtette a problémákat. És szükségszerűen megkívánta azt, hogy újra gondolják a rendszert, hogy ezzel utat nyissanak a további növekedéshez. Mert hogyha nem gondolják át a rendszert, ha nem hajlandók változtatni, akkor szépen lassan ez az 5000 fő visszaapadt volna akár 120-ra. Az apostolok tehát nyitottak voltak megtenni azokat a szükséges változtatásokat, amelyeket Isten meg akar tenni közöttük, hogy ezzel utat nyissanak a további növekedéshez. Mert az apostolok megértettek négy kulcsfontosságú dolgot. Ezt a négyet szeretném most sorra venni. Az apostolok ott a jeruzsálemi gyülekezetben megértették, hogy a növekedés csak ott történik, ahol megértik és megvalósítják az Isten igéjét. Mert az igének ez a természete, hogy növekedést hoz. Mert Isten országa az égig érő növekedésnek az országa, mint ahogy Jézustól a mustármag példázatából megtanuljuk. Isten királysága a növekedésnek az országa, és ahol Isten igéjét akarják megérteni, keresik, kutatják, és azt mondják, hogy mi rászánjuk magunkat arra, hogy meg is valósítjuk, hát ott beindul a növekedés. Mert mit látunk? Apostolok cselekedetei 6:1. Hát így kezdtük. Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, a görögül beszélő zsidók zúgolódni kezdtek a héberül beszélők ellen, hogy a naponkénti gondoskodásban elhanyagolják a közülük való özvegyasszonyokat. Az egyik csapat elkezdett neheztelni a másik csapatra, hogy a görögül beszélő özvegyasszonyokkal nem foglalkozik a gyülekezet annyit, mint a héberül beszélő özvegyasszonyokkal. Na hát, hogyha elképzeljük a jeruzsálemi gyülekezetet, 5000 néhány száz fős, valószínűsíthetjük, hogy hát nem voltak tömegében közöttük az özvegyek. A gyülekezetnek tehát egy szűk kis csoportjáról van szó. Ez a szűk kis csoport már két részre oszlik, és már ott van közöttük a feszültségnek a gyökere. És ez a szűk kis csoport és a közöttük lévő feszültség alkalmas lenne arra, hogy ezt az 5000 fős megagyülekezetet szétrobbantsa. Alkalmas lenne egy szűk kis gyülekezeti csoportnak apró ellentéte, szétrobbantani az egész nagy gyülekezetet. De miért? Mert ezek az emberek azt mondták, hogy mi értjük az igét, meg akarjuk valósítani, el is kezdték megvalósítani, ez is hozzájárult a növekedéshez, és a növekedéssel együtt jött a probléma. Özvegy asszonyokról kezdtek el gondoskodni, gyülekezeti szinten. De miért tették ezt? Később is, hogyha olvassátok az új szövetségi leveleket, látni fogjátok, hogy az özvegyeknek a témája az újra és újra előkerül. Valahogy ez, hát ha nem is minden, de sok levélben ez egy téma, ami előkerül. Hogyan kell gondoskodni az özvegyekről, hogyan álljon hozzá Timóteus az özvegyekhez, mit csináljon a gyülekezet az özvegyekkel. Miért ennyire fontos téma ez? Azért, mert a mi elődeink, az őskeresztények, amikor elkezdték megismerni Krisztust, elkezdtek hozzá hasonlóvá válni, egyre inkább olyanná válni, mint az Isten, akkor megértették, hogy Isten úgy nyilatkozik magáról, hogy én az árvák és az özvegyek istene vagyok. És hogy az Isten az egy olyan Isten, aki a legelhanyagoltabb és legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportoknak is az istene. És hogyha mi meg akarjuk mutatni, hogy olyanok vagyunk, mint a mi urunk, akkor azokkal kell foglalkozni, akikkel Isten foglalkozni akar. Ezek pedig az árvák és az özvegyek, mert ezt olvassuk Ézsaiás 1.17-ben. Törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót. Védjétek meg az árvák igazát, képviseljétek az özvegy peres ügyét. Árvák és özvegyek, és a zsoltárokban is árvák és özvegyek, mert ez a kettő legkiszolgáltatottabb társadalmi csoport az ókorban. Mert nincsen szociális ellátórendszer, és hogyha valakinek meghal az egész családja, ő meg ott marad vagy árván, vagy özvegyen, akkor jó eséllyel néz az éhhalál elé. És a jeruzsálemi gyülekezet a vezetőivel együtt megérti, hogy nekünk meg kell valósítanunk az Isten igéjét. Nekünk olyanokká kell válnunk, mint a mi urunknak. Milyen a mi Istenünk? Hogy tudjuk bemutatni őt? Hogy ő olyan Isten, aki lehajol a legkiszolgáltatottabbak felé is. Elkezdenek tehát foglalkozni az árvákkal és az özvegyekkel. Amikor megvalósítják az igét, akkor potenciálisan magukra vesznek egy problémát is. Jön a növekedés, és jön vele együtt a probléma is. Ezzel minden gyülekezetnek számot kell vetnie, hogyha növekedni akar. De ezt jól lehet kezelni az Isten lelke által, és ezt tanuljuk most. Megvalósítják az igét, betöltik Isten akaratát, és a gyülekezetben mégis elégedetlenség üti fel a fejét. Zúgolódás támadt. Zúgolódás, ez ugyanaz a szó, mint amivel az úton vagyunk sorozatunkban újra és újra találkoztunk. Zúgolódni kezdtek Izrael fiai. Ki ellen kezdtek zúgolódni? Mindig. Mózes és Áron ellen. Zúgolódni kezdtek Izrael fiai Mózes és Áron ellen. A zúgolódás az mindig arról szól, hogy nem olyan jó az, ami most van, jobb lenne úgy, ahogy volt régen. Ez a zúgolódásnak a gyökere. És ez egyúttal a növekedésnek a gátja is. Mert hogyha nem vagyunk nyitottak változtatni a rendszeren, mert hogyha a zúgolódás azt az attitűdöt, azt a hozzáállást szüli, hogy nekünk úgy jó, ahogy régen volt, azzal abban a pillanatban megakasztottuk a növekedésnek a folyamatát. Úgyhogy az apostolok látták, hogy ezzel a helyzettel kezdeni kell valamit. Mert a zúgolódás mindig a vezetőket éri el. Akik elől járnak, akik vezetnek, akik mennek elől, és irányt mutatnak. És amikor valakinek a szívében zúgolódás fogalmazódik meg, hogy hát jobb lenne úgy, mint régen volt, akkor ezzel a Az indulattal kit fognak megtalálni? Hát azt, aki azt képviseli, hogy már pedig arra megyünk. Ez az új irány. Ez a növekedésnek az iránya. Zúgolódtak Mózes és Áron ellen, és nem nehéz elképzelni, hogy a jeruzsálemi ősgyülekezet mindenki Krisztus követője volt, mindenki ott ért meg az előző néhány hónapban. És szerintetek milyen beszélgetések voltak egy istentisztelet után ott a Salamon csarnoknak a kávézójában, a templomban? Nem hiszem el, hogy Péter meg János, hát olyan nagyszerű vezetők lennének, hogyha többet foglalkoznának a görögül beszélő özvegyekkel. Így se rosszak, de hát ki tudja, hogy meddig lesznek ők a vezetők, hogyha így folytatják, és hasonlók. Zúgolódás valami nem jó. Lukács nagyon csendben van erről az egész dologról. Ebből azt is kikövetkeztethetjük, hogy nem is biztos, hogy ez a helyzet valóságos volt. Nem tudjuk, hogy valóban így volt-e. Amit biztosan tudunk, az az, hogy az emberek, a gyülekezet tagjai elégedetlenné kezdtek válni. És ez a fő probléma. Az mellékes, hogy igazuk volt-e vagy sem egyébként. Mellékes, hogy tényleg elhanyagolták-e a görögül beszélő özvegyeket. A dolog lényege az, hogy elégedetlenség ütötte fel a fejét, és zúgolódás jelent meg a szívekben. És ezzel a helyzettel az apostoloknak kezdeni kellett valamit. Tehát amikor növekedésről beszélünk, meg kell értenünk, hogy függetlenül attól, hogy valós-e egy probléma a gyülekezetben, magában rejti annak a veszélyét, hogy felszínre hozza a rejtett ellentéteket. Mert hogy itt nem arról van szó, hogy ezek az emberek tényleg amiatt nem szerették volna egymást, mert ti héberül beszéltek, ti meg görögül. Nem ez volt a valós probléma, igaz? Hanem az, hogy úgy érezte az egyik csapat, hogy velük nem foglalkoznak annyit, mint a másikkal. De ez az ellentét, ez felszínre hozta azt, aminek egyébként nem kellett volna felszínre kerülni, mert Krisztusban mindannyian ugyanolyanok. De felszínre hozott egy rejtett ellentétet, egy nemzetiségi ellentétet. A zúgolódásnak, az elégedetlenségnek, hogyha nem talál megfelelő csatornát, ez a legfőbb problémája. Hogy nem a valódi dologról van szó, nem a lényegről kezd el folyni a diskurzus egy gyülekezetben, hanem valamilyen teljesen marginális, lényegtelen dologról, és felszínre hozza az addig rejtett ellentéteket. Az apostolok tehát megértették, hogy a növekedés ott történik, ahol megvalósítják az igét. De ők erre nem ezt mondták, hogy akkor inkább ne foglalkozzunk az özvegyekkel. Hát, hogyha ez problémát jelent, hagyjuk az özvegyeket. Hanem azt mondták, hogy mi meg akarjuk valósítani az igét, és kezelni akarjuk a növekedést. Mert azt akarjuk, hogy a növekedés még inkább kiterjedjen, még nagyobb legyen. Ezért másodszorban megértették, hogy a vezetőknek érzékelniük kell a gyülekezeten belül felmerülő problémákat, és nekik kell megmutatniuk a változásnak az irányát és a formáját. Egy vezetőség nem lehet érzéketlen a gyülekezete iránt. Egy vezetőségnek állandóan együtt kell lélegeznie a gyülekezettel, és folyamatosan monitoroznia kell a gyülekezetet. Nem statisztikákat gyártani, hanem együtt lenni az emberekkel, hallani és hallgatni őket. Mi történik veletek? Hogy érzitek magatokat? Miben tudunk segíteni? Egy vezetőségnek érzékelnie kell a felmerülő problémákat, és vállalnia kell annak a felelősségét, hogy erre ők mutatják meg a megoldásnak az irányát és a formáját. Mert ezt olvastuk. Abcsel 6.2.4. Ekkor, mikor érzékelik a problémát, összehívta a 12 a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik. Nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál, hanem válasszatok ki magatok közül testvérek 7 férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába, mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. A felszínen úgy tűnik, hogy a görögök, görögül beszélők, meg a héberül beszélők között van a konfliktus. Egy szinten lejjebb már látjuk, hogy az elégedetlenséget, a feszültséget, az nem az ő nyelvi különbségük okozta, hanem az, hogy az egyik csoport úgy érezte, hogy elhanyagolják őket a másikkal szemben. De az apostolok megnyilvánulása, ahogyan kezelik ezt a problémát, rávilágít arra, hogy még nem is erről volt szó, hanem egy olyan dologról volt szó, amit a vezetőknek kellett felismernie, hogy tudnélik, felelősségi körök nem voltak a helyükön. A lelki ajándékok szerinti szolgálat elcsúszott. Egy 5000 fős gyülekezetben nem a 12 vezetőnek kellett volna azzal foglalkoznia, hogy szervezzék, organizálják a szociális területnek a dolgait. Hanem meg kellett volna szervezniük a megfelelő felelősségi köröket, hogy ők is a lelki ajándékaiknak megfelelően tudjanak szolgálni. Na most, amikor jön a növekedés, és mi pedig ismerünk egy rendszert, hogy hogyan szoktuk, akkor elég nehéz ezt előre felismerni. Ezek a vezetők pedig a 12 apostol felismerték, hogy hoppá, hát itt még mindig mi szervezünk, e-maileket írunk, telefonálunk egy csomót, csak közben már nem foglalkozunk azzal, amivel kellene, hogy bennünket Jézus arra küldött, hogy hirdessük az igét, tanítsuk az embereket Krisztus ismeretére, és imádkozzunk a gyülekezetért. A vezetők a növekedésben nem ismerték fel, hogy elsodorta őket a növekedés, és idővel kellett ráeszmélniük, hogy a gyülekezeten belül felmerült problémákat ők tudják megoldani azzal, hogyha rámutatnak a változtatásnak az irányára. Hogyan kell csinálni, és mit kell csinálni? Egy vezetőségnek ezt a két dolgot koordinálnia kell. Milyen irányban változtatunk, és mit változtatunk? Hát ezt láttuk itt. Nyilván a 12 apostol az nem hasraütésszerűen találta ki ezt a megoldást, hanem érzékelték a problémát, mert együtt lélegeztek a gyülekezettel. És amikor felismerték, hogy mi a probléma gyökere, azt mondták, hogy na akkor mi most megmutatjuk, hogy milyen irányban változtatunk, és ezt hogyan fogjuk menedzselni. Példaértékű, ahogy ezt ők csinálják. Keressék a kapcsolódási felületet a gyülekezettel, pedig nem százan vannak, hanem 5000-en. De keresik velük a kapcsolatot. Keresik, hogy a gyülekezet számára mi a legjobb. És amikor ezt megértik, akkor nem félnek élni a vezetői felhatalmazásukkal. És azt mondják, hogy barátaink, mi imádság során arra jutottunk, hogy a változásnak ez lesz az iránya. Azt mondjuk, hogy válasszatok ki 7 testvért. Figyelitek, mennyire finoman kezelik az emberi lelkeket? Ti látjátok azt a problémát, amit érzékeltek. Ti válasszatok ki 7 embert. A kezetekbe adjuk ennek a változtatásnak a lehetőségét. Ajánljatok 7 embert. De aztán azt látjuk, hogy miután a megfelelő csoport kiválasztotta ezt a 7 embert, oda viszik őket az apostolok elé. A gyülekezet a megfelelő szolgálati területekkel, a vezetőséggel együtt működik. A vezetőség felhatalmaz, a felhatalmazottak pedig áldást kérnek a vezetőségtől. Na ez a nagyon egészséges gyülekezeti együttműködés. És ezt kell tanulnunk tőlük. A növekedés csak ott történik, ahol komolyan veszik az igét. Ne ijedjünk meg, hogyha problémák merülnek fel, amit kezelni kell. 2. A vezetőknek vállalniuk kell a felelősséget, hogy ők mutatják meg a változtatásnak az irányát és a formáját. Nem volt egyszerű annak idején kiállni a tavasszal elétek, és azt mondani, hogy eladták a fejünk fölül az épületet, de nem esünk kétségbe. Mutatjuk az irányt. Hozni fogjuk Isten vezetését, mert élünk ezzel a felelősségünkkel. Szerintetek mennyit imádkoztunk azokban a napokban? Hát elég sokat. Megagyaltunk is elég sokat. Amikor egy gyülekezet vágyik a növekedésre, akkor tehát meg kell érteni a növekedés természetét, a vezetőknek meg kell érteniük a saját felelősségüket, és a gyülekezet tagjainak is meg kell érteni a saját felelősségüket. Úgyhogy eddig rólunk volt szó, mint vezetőkről, mi néztünk tükörbe, most megfordítom ezt a tükröt, mert ha egy gyülekezet növekedni akar, akkor a gyülekezet tagjainak készen kell állniuk a szolgálatra, hogy Isten betölthesse velük a felmerülő szükségeket. Ezt olvastuk, Abcsel 6:5-6. Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, ahogyan a vezetők irányt mutatnak. Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és szentlélekkel teljes férfi volt, és a többi 6-ot, és miután imádkoztak, rájuk tették kezüket. Ez a változás csak úgy volt véghez vihető, csak úgy volt lehetőség kiválasztani 7 férfit, hogy felállítsák ezt az új szolgálati területet, hogy voltak olyanok, akik közül lehetett választani. Hogy voltak olyanok, akik azt mondták, hogy most, hogy szükség van, mi látjuk ezt a szükséget, és készek vagyunk ide beállni, és betölteni azt a szükséget. De ehhez a gyülekezet tagjainak nyitottaknak kell lenniük arra, hogy ha felmerül egy szükség, akkor oda te beállsz. Szeretném ezt nektek illusztrálni. Kérlek, Feri, gyere, Zoli, gyere, István, gyere. Ők lesznek most a Trinity gyülekezet. Kérlek, hogy álljatok körbe, fogjátok meg egymás kezét. És kérem Mariant, Editet, Anikót, Jolikát, Erzsikét és Ibolyát, hogy gyertek, ti lesztek az érdeklődők, a növekedés. Egy gyülekezet növekedése a következőképpen néz ki. A gyülekezet él, mozog, kiválóan el van. És aztán elkezdenek érkezni az érdeklődők, és a gyülekezet befogadja őket. Nem, hanem befogadja őket. Úgy. Jön a következő érdeklődő, őt is befogadja a gyülekezet. Következő érdeklődő, őt is befogadja a gyülekezet. A következő, őt is. A következő, mert ez egy nagyon befogadó gyülekezet. Így van. Így van. Attila, Ruben, gyertek, légy szíves. Ez a gyülekezet akarja a növekedést, és Isten adja nekik a növekedést. És jönnek az emberek, és be akarják fogadni őket. Így van. És látható, hogy a növekedés rövidebb, hosszabb távon belül kihívásokat fog szülni. És mit veszélyeztet a növekedés önmagában? Az egységet. Meddig tudják fenntartani az egységet, gyere Rita? Amikor a gyülekezet be akar fogadni még valakit, és amikor elkezdik bent a gyülekezeti tagok úgy érezni magukat, hogy kicsit szűkös, akkor szeretnének tovább növekedni. Na, próbáljatok meg nagyobb helyet csinálni oda bent. És egy idő után valahol megjelenik egy hiány terület. Felmerül egy probléma egy gyülekezetben, megjelenik egy rés, egy hiány, egy szükség, amit be kell tölteni. Na most hogyan lehet ezt a szükséget betölteni? Úgy, hogy azt mondjuk, hogy kedves gyülekezet, íme itt van egy szükség. A szükség, hát így itt látjuk a szükséget a szó eredeti értelmében. Amikor valami szűk, az a szükség, a szükség. Valami szűkké válik, keletkezik, még maradjatok erre, keletkezik egy hiány a gyülekezet testében. És ilyenkor azt kell mondania egy vezetőségnek, hogy szükségem van emberekre, akik ezt a hiányt, ezt a rést betöltik. Ilyenkor hol vannak az Istvánok, a Nikánorok, a Prokhoroszok, a Parmezánok és Timónok? Hol vannak? Ilyenkor szükség van azokra az emberekre, akik azt mondják, hogy én készen állok szolgálni az Isten népét. Kész vagyok megerősíteni a gyülekezet testét. És hogyha vannak ilyenek, akkor őket a vezetőség szolgálatba állítja. És azt mondja, hogy testvérünk, szeretnénk, hogyha szolgálnál. Kész vagy erre? Nagyszerű. Akkor kérünk, erősítsd a gyülekezetünk közösségét. Na, mi történt most? Hirtelen a gyülekezeten belül elkezdték az emberek jobban érezni magukat. Mert egy hiány területnek a szüksége betöltődött. És mit eredményezett ez? Hogy a gyülekezet egysége megmaradt. És mi történik akkor, hogyha újabb hiányterület következik, újabb hiány szükség üti fel a fejét, de nincsen, aki betöltené. Mert hiába hívna a gyülekezet az Istvánokat, a Nikánorokat, meg a Prokhoroszokat, hogy gyertek, töltsük be ezt a hiányt, de nincs senki. Na akkor úgy kezdik érezni az emberek, hogy valami nem kerek. Valahogy nem érzem magam olyan otthonosan, nem érzem biztonságban. Mi fog történni? Elkezdenek, köszönöm, mehettek a helyetekre, elkezdenek az emberek elszivárogni. Kifolyik a gyülekezetből a sok-sok ember. Mert a gyülekezet nem vette komolyan, hogy ezt a hiányt kezelni kell. Hogy a felmerülő problémát kezelni kell. Mert hogyha a gyülekezetnek az egysége megtörik, akkor ott elfolyik az erő. Kifolyik az erő, és elmegy a növekedés. Köszönöm szépen, foglaljatok helyet. Szóval azt látjuk, hogy a vezetők vállalták a felelősséget, hogy irányt mutassanak, és megmondják, hogy mi lesz a változásnak a formája. Válasszatok ki 7 férfit. És ezt követően a gyülekezeti tagoknak pedig az volt a felelőssége, hogy amikor a vezetők hívnak, hogy gyertek, új szolgálati terület kell, erre eddig nem is gondoltunk, de most itt a hiány, ebben most kell beleállni. És akkor legyenek olyanok a gyülekezetben, akik azt mondják, hogy itt vagyok, én is itt vagyok, én is itt vagyok. És akkor a gyülekezet egysége megmarad, és a növekedés fenntartható. Azt azért itt szeretném zárójelben megjegyezni, hogy az ige nem tesz különbséget a szolgálati területeknek a nagyszerűsége vagy az elismertsége között. Mert nem arról van szó, hogy az apostolok voltak a hű de nagy szolgálók, és az imádkozás meg az ige hirdetés az a valami, és kerestek maguk helyett ilyen segédmunkásokat, akik beállnak az egyéb területekre, hogy az abban már ne, nekik kelljen bepiszkolni az öltönyüket. Hanem milyen embereket kerestek arra, hogy organizálják, szervezzék a gyülekezeti életnek a dolgait, hittel és Szentlélekkel teljes férfi volt István. Válasszatok ki magatok közül olyanokat, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel. És lehet, hogy arról kellett gondoskodniuk, hogy melyik özvegyhez mikor kimegy el és visz kaját. Melyik özvegyért kimegy el autóval és hozza el az imaházba. És egy picivel sem volt az ő szolgálatuk kevesebb vagy alacsonyabb rendű, mint az apostoloké. Ugyanúgy hittel és Szentlélekkel telt emberekre volt szükség. Ugyanúgy lélekkel és bölcsességgel megáldott emberekre volt szükség, mert az Isten népe ilyen emberekből áll. A cél az, hogy mindenki az ajándékának és a tehetségének megfelelően szolgáljon, és odaálljon be, és akkor fog jól működni Isten gyülekezete. Mert, negyedszer, ha a vezetők nem vezetnek, a gyülekezet tagjai pedig nem készek a szolgálatra, a növekedés lelassul, mert az erő elfolyik. Mert azt mondja Péter az első levele 2. fejezetében, ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. A gyülekezet, hogyha a gyülekezeti tagok a helyükön vannak, akkor olyan, mint egy templom, ami a találkozások helye, ahol találkozni lehet az élő Istennel. Neked az a feladatod, hogy keresd, hogy hol a helyed. Hogy mint egy élő kő épülj be Isten templomába, és akkor a gyülekezet növekedni fog. De hogyha a gyülekezet tagjai nem készek a szolgálatra, mert frankón el vannak azzal, hogy eljönnek, meghallgatják vasárnap az Isten tiszteletet, aztán hazamennek, aztán egy hét múlva újra megismétlik ezt, aztán egy idő után 2 vagy 3 hetente ismétlik meg ezt, akkor mi lesz ezzel a házzal, amiben élő kövekként be kellene épülni? Hát lyukas lesz. Hát nem lesznek a megfelelő helyükön a téglák. A fal elemei, ha nincsenek a helyükön, akkor valahol ez a templom gyenge lesz. És azon a gyenge ponton el fog gyengülni, elfolyik az erő, nem megfelelő szervezéssel. Ha a vezetők nem vezetnek, nem mutatnak irányt, ha a gyülekezeti tagokban nincs nyitottság a szolgálatra, akkor lesznek ennek a templomnak gyenge pontjai. És nem csak az a gond, hogy ott visszafelé kifolyik az, ami addig befolyt, és lelassul a növekedés, hanem ezeket a pontokat fogja megkeresni az ördög, hogy felnagyítsa az apró problémákat, és ekkorát csináljon belőle, és szétbombázza a gyülekezetünket. De az apostolok nem hagyták ezt, és ezzel szeretném befejezni, hanem készek voltak, nyitottak voltak változtatni, a gyülekezeti tagok készek voltak vállalni az újonnan felmerülő szolgálatokat, és így ezt olvassuk, Abcsel 6-7. Az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben. Úgy indul ez a rövidke kis szakasz, hogy azokban a napokban pedig, mivel megnőtt a tanítványok száma. Úgy indulunk, hogy növekedés van. És amikor ezt a változást jól kezeli egy gyülekezet, és nyitott a növekedésre, hogy változtasson, akkor nem csak növekedés van, hanem további növekedés van. Még nagyobb arányú lesz ez a növekedés. Ezen a ponton hadd mondjam el, hogy jól működünk, de van még hova fejlődni. Azért volt egyszer-kétszer olyan a felújítás kapcsán, amikor úgy éreztük a vezetőkkel, hogy hát mi öten csináljuk, beletesszük magunkat, sokszor erőnkön felül is, de amikor hívnánk a következő embert, hogy most ide neked kellene beállni, akkor azért nem hazudok nektek, mert most el kell mondanom ezen a ponton az ige miatt, hogy volt olyan, hogy levegőt markolt a kezünk. Hogy nem volt olyan, akinek meg tudtuk volna fogni a kezét, hogy újra összezárjunk, és betöltsük maradéktalanul a hiányterületet. Ha vágyunk a növekedésre, akkor ez nem megengedhető. Te tudod pontosan, hogy milyen szolgálataid vannak, hogy mennyire erős tőled a gyülekezet, vagy mennyire sem. De ha nincs olyan, amivel erősítenéd a Krisztus testét, akkor kezdjél el ezért imádkozni. Kezdjél el ezért imádkozni, gyere, keresd meg bennünket, mert mi vezetőségként szeretnénk a változásnak irányt mutatni, és megadni a formáját. És nem fogjuk alábbadni annál, mint amiről itt olvasunk, hogy a vezetők mutatják az irányt, a gyülekezet erre kész, és a lényeg, ez az aranymondat, hogy tetszett ez a beszéd a gyülekezetnek. Egység van. Jól érzik magukat az emberek. Azt mondják, hogy tényleg erre kell menni. Úgyhogy zárszóként, a gyülekezet növekedésének tehát három elengedhetetlen tényezője van. Egy gyülekezet, amely kész megvalósítani az igét, egy vezetőség, amely kész vezetni, irányt mutatni, és gyülekezeti tagok, akik készek beállni a szolgálatba. Ez a három tényező fogja kialakítani az újonnan érkezők számára az otthonosság érzetet, hogy itt jó lenni, mert megvannak a megfelelő keretek, amik szilárdá teszik a gyülekezetet, és ez a három tényező fogja kialakítani a bár bent lévők számára a biztonság érzetet, hogy itt engem megtartanak, hogy itt velem foglalkoznak, rólam itt gondoskodnak, és nem hagyják, hogy kiessek. Amen. Gyertek, ezért fogunk imádkozni. Köszönjük, Atyánk, neked a te igédet. Köszönjük, hogy a te igéd mindig rávilágít arra, hogy miben vagyunk erősek, és rávilágít arra, hogy miben vagyunk gyengék. Atyánk, te vagy a mi erőnk. Tőled kérjük az erőt a változáshoz. Atyánk, szeretnénk változni a saját személyiségünkben, szeretnénk változni gyülekezetként, hogy utat adhassunk annak a növekedésnek, amit te készítesz. Atyánk, a mi szívünk eleped azért, hogy lássuk a te királyságodat működni itt közöttünk. Hogy lássunk embereket megtérni. hogy lássunk életeket megváltozni. És mi szeretnénk rugalmasan alkalmazkodni ahhoz, amit te készítesz. Urunk, készek vagyunk vezetőkként vállalni a felelősséget, hogy irányt mutassunk, és készek vagyunk gyülekezeti tagokként beállni a szolgálatba, amikor felmerül valamilyen hiány és szükség. Atyánk, az a vágyunk, hogy a mi gyülekezetünk olyan legyen, ahol az újonnan érkezők otthonosan, a bent lévők pedig biztonságban érzik magukat. Könyörgünk teljes szívünkből, hallgasd meg a mi imádságunkat, és cselekedj így közöttünk. Jézus nevében. Amen. Maradjunk.